Milyen lépéseket tervez a szerb kormány ezek a tragikus események ellen? Szó volt korábban a fegyverviselési engedély szigorításáról is többek között, azonban konkrétan milyen lépések vannak tervben?
A szerb elnök első gyilkosságot követően, az első iskolai lövöldözést követően bejelentette, hogy 10 pontban kéri a fegyverhasználattal kapcsolatos törvények kiigazítását, illetve a kiskorúakra vonatkozó törvények módosítását, mivel 14 éves elkövetőről van szó az első esetben. Szerbiai törvények szerint nem büntethető, mert néhány hónap múlva tölti be a 14. évét. Tehát az első esetben az fordul elő, hogy semmiféle bűnvádi felelősségre vonás nem történik, hiszen az édesapját sem lehet egy más szabályozás szerint felelősségre vonni azért a cselekedetekért, amit elkövetett. Más helyzet a második esetben, amikor a fegyverhasználat már idősebb személy részéről történt. Mindig fölmerül az a kérdés, hogy kik használhatnak fegyvert Szerbiában, és mennyi fegyver van Szerbiában. És ezt a statisztikák is mutatják, hogy Szerbia a világ harmadik, negyedik országa, ahol a legtöbb fegyver van 100 emberre vetítve. Minden 100 ember kezében 39 fegyver van. Ezt nagyon soknak tartják, de eddig ennek nem voltak komolyabb következményei, és a különböző merényleteket, gyilkosságokat általában nem regisztrált fegyverekkel követték el, hanem illegálisan tartott fegyverekkel. Most azonban egészen más a helyzet. A kiskorú elkövető a belgrádi iskolában, az édesapja regisztrált, tehát engedéllyel tartott fegyverét használta, és a mostani elkövető is valószínűleg egy hozzátartozójának a fegyverét használta, annál is inkább, mert az utóbbi esetben automata fegyverekről van szó, amelynek a hozzáférése egyébként is nagyon nehéz. Szerbiában nem könnyű fegyverhez jutni, sem maroklőfegyverhez, sem automata fegyverhez.
Reflektálnék arra, amit mondott ugye a regisztrált fegyverekkel kapcsolatban. Most ez a két nagyon rövid idő alatt végbe ment terrorcselekmény mindkét alkalommal ugye regisztrált fegyverekkel lett elkövetve. Okozhat-e ez egy esetleges láncreakciót, hogyha most már vannak példák ilyen jellegű bűncselekményekre, hogy több ilyen is történik?
Szakértők úgy vélik, hogy dominóeffektusról van szó. Ami ma reggelre Szerbiában történt, az már következmény. Tehát az iskolai lövöldözés volt az első eset, ami kiváltotta és kiválthat még hasonló eseteket, nem csak Szerbiában, hanem akár az egész balkáni térségben, vagy pedig akár szomszédos országokban is. És ennek az egyik gyújtópontja, a fókusza az az iskolai erőszak. Tehát Szerbiában az utóbbi időben gyakori volt az iskolai erőszak, nem csak a diákok között, hanem a tanárokkal szemben is előfordult. Ugyanis, hogy videóra vették azt, hogy miként húznak két tanáról egy széket. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy akik ma az iskolában erőszakosan viselkednek, azok később a társadalomban is erőszakosan fognak viselkedni. Erre igyekeznek most koncentrálni, de az iskolai erőszak megfékezése nem könnyű, hiszen az iskola valamilyen módon a társadalomnak a tükörképe. Tehát nem a gyerekek a bűnösök, hangsúlyozzák is a szakértők, hiszen a gyerekek csak azt a viselkedésmódot utánozzák, amely a felnőttektől láttak. Tehát a felnőttek egymással szemben erőszakosan lépnek fel, akár verbális erőszakra is lehet gondolni, akkor ugyanez fog megjelenni az iskolákban is.
Érdemes szerintem kicsit azzal is foglalkozni, hogy honnan van ennyi fegyver. Említett ezt a statisztikát, hogy 39 fegyver jut 100 lakosra körülbelül Szerbiában. Itt a délszláv háborúnak az utóhatásait látjuk még, vagy honnan van ekkora mennyiségű fegyverarzenál?
Azt is, de hagyományosan korábban is viszonylag sok fegyver volt Szerbiában a lakosság kezében, amelyet padlásokon tartottak, vagy elástak, vagy valahol máshol rejtettek el, de igazából, ami az előbb említettem, de igazából most nagyon nehéz már fegyverhez jutni, tehát nagyon megszigorították azokat a törvényeket, amelyek a fegyverviseléssel, a fegyvertartással kapcsolatosak, és automata fegyverekkel pedig gyakorlatilag magánember nem is szed be, azt csak rendőrök, katonák tarthatnak otthon. Tehát két szempontot kell vizsgálni. Az egyik az, hogy hogyan lehet fegyverhez jutni, illetve hogy honnan származnak ezek a fegyverek, és ezeket a fegyvereket előbb vagy utóbb be kell gyűjteni. A másik szempont pedig az, hogy a gyilkosságokat, a merényleteket általában nem azokkal a fegyverekkel hajtják végre, amelyek legálisan vannak a lakosság kezében. De mindenképpen csökkenteni kellene a fegyverek számát ahhoz, hogy ne történjenek ilyen események, illetve meg kellene szigorítani a fegyvertartásnak a körülményeit, amelyek már egyébként is a legálisan tartott fegyverek esetében nagyon szigorúak. Elzárt széfekben kell a fegyvereket tartani, külön a lőszerektől, de ez gondolom Magyarországon is így van, vagy hasonlóképpen működik, tehát nem lehet csőre töltött pisztolyt tartani a párna alatt.
Esetleg, hogyha valaha arra kerülne sor, hogy ezt a hatalmas mennyiségű fegyverarzenált megpróbálják felszámolni, mennyire lenne ez egy nehéz feladat igazából? Olvasom egy másik statisztikát, miszerint a polgároknál 9-szer több fegyver van, mint a rendőrségnél és a hadseregnél. Nyilván ezek azért más típusú fegyverek, azonban pontosan hogy is néz neki egy ilyen kép?
Azzal tisztában kell lenni, hogy a jelenlegi helyzet egy folyamatnak a következménye. Tehát annak a 30 éve tartó erőszakos militáns narratívának, amely a délszláv térségben a háborúkhoz vezetett, a háború következménye az, hogy könnyebben nyúlnak a fegyverekhez. Egyébként is talán a szerbek habitusában, de nem csak a szerbek, a délszláv népesség habitusában benne van az, hogy túlreagálják az események, itt időnként erőszakosabban lépnek fel a viták megoldása érdekében, de meg mint hangsúlyozom, ez egy következmény is, ez a társadalomnak a képe. És mivel ez egy következmény, egy hosszú folyamatnak a következménye, hosszú időbe fog telni, hogy fegyvereket begyűjtsék, hogy a fegyverhasználatot megszigorítsák, hogy megszüntessék annak az etoszát, hogy az erős emberek igazából nyertesek a társadalmi folyamatokban.